Kezdjük azzal, hogy nézzük a Júdás levelét. Az első az Isten igéje. A Júdás levele az János levelei után van. Szeretném, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam intőleg írni nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Dicsőség az Úrnak. Júdás már érezte az eljövendő korszak szelét, azt a sötét korszakot, ami ráköszöntött az ősegyházra, vagy rá fog köszönteni az ősegyházra. Mi is érezzük ezt az új korszakot. Ha a Péter levelénél kinyitjátok a Bibliát, mondom, hogy melyik, Péter 3, 1 Péterről van szó, csak odalapozok, bocsánat, 4, 17-től. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istenek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. És ha az igaz alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek és ajánlják lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedvén. Talán ez az igével akkor kezdjünk. Itt Isten igében nem arról van szó, hogy az istentelenek azok csak a világ. Csak a világ. Úgy gondolom, hogy ez az értelmezés, ez sajnos behozhatja azt a féket, mondván azt, hogy mi mivel megigazultunk, ezért nincs rajtunk ítélet. Ez az ítélet, amiről itt beszél az ige, ez nem károsztató ítélet, ez helyreállító ítélet. Ez szétválasztó, szó szerint ítélet. Azért jön az Isten ítélete az igaz egyházra, hogy az igaz igazabb legyen, és a gonosz gonoszabb legyen. Azért jön Istennek a szétválasztó, megítélő képessége, ahogy megítélje az ember szellemi állapotát, amely minden egyes korszakban harcokkal és mindenfajta támadásokkal szemben kell megállnia. Azért jön ez a megítélés, a szétválasztás, hogy meg tudj maradni abban az igazságban, abban a hitben, amiről Júdás beszélt, hogy harcolja a hitért. Mert hogyha nincs megítélve kívül az ember Istentől, akkor elbukik, elszáll az ember. Az emberi szívben nem lehet bízni. Isten igéje nem azt mondja, hogy az emberi szívben bízunk, az emberi élményekben bízunk, az emberi megtapasztalásokban bízunk, hanem Isten igében bízunk, Isten személyében bízunk, mert a hit az személycentrikus, Krisztuscentrikus Istennek a hite. Tehát ott tartok, hogy megítéli a népét Isten, mielőtt még lesz az elragadtatás. És ez az ítélet, ez egy tisztító ítélet, helyreállító ítélet. Helyreállító ítélet azok számára, akik el tudják fogadni a tanácsát Istennek. És ma lesz szó, Isten engedi, a Káinról és Ábelről, és Káin története is ezt jelezi és fémjelzi azt, hogy Káin nem bírta elfogadni a megítélést, hogy szétválasztás történt a rossz és a jó között a szellemi vonatkozásában, az Isten tisztelete gyümölcseiben, és szerette volna Isten, hogyha helyreálljon Káin. Tehát van egy rövid zárat az egyházban, és ezt a rövid zárlatot akarja Isten helyreállítani. Nem látom azt, hogy célokkal lennének reménységgel telve a gyülekezetek. Sajnos egy kiszáradás, egy melankólia, egy trotyliság jellemzi az egyházat. Az egyházban rengeteg a fásult, kiégett keresztény, akiknek szükségük lenne egy szellemi megújulásra, egy ébredésre a belső életükben, és várnak valami újra kívülről. Bátorítok téged, ha ilyen állapotban vagy, hogy nincs semmi gond, az Istennek az igéje bármikor berobbanhat az életedben, és az igéjére kell építkezni az élő Krisztussal való kapcsolatra, és az ige, ha kijelentést ad arról, aki vagy, és arról, hogy Isten a hitén keresztül mire képes nálad, azonnal be tudsz robbanni. Egy szó Istenből, egy szó, egy fél mondat, egy álom, egy természet fölötti élmény Istentől az egész életedet rögtön a top felé viheti. A hit munkáját, hogyha jelzem, Péter, hogy Júdás beszélt erről, hogy tusakodjunk a hitért, mert az igaz is alig tartatik meg, ezt meg én teszem hozzá Péteren keresztül, akkor tudd meg, hogy az Isten hitél szerint, hogyha a hit munkáját az érzékenység vonatkozásában nézed, akkor első, hogy tudd azt, hogy te egy igaz ember vagy, ezt hit által tudod csak átvenni. Ha nem látod, hogy ki vagy, akkor a hit munkája nem fog tudni növekedni, fejlődni, mert Isten szeretné, ha a fejlődés progresszív lenne. Hitről hitre, és hitről hitre, és hitről hitre mennénk. Fontos, hogy az érzékenységed megmaradjon, hogy Isten hogyan lát téged. Ez egy nehezebb terület már, mert tesztelni kell a hitedet. Tesztelni kell, hogy mit beszélsz. A hit beszédét szólod-e, vagy egy konyhanyelvet beszél a feleséged, meg te otthon, meg a gyerekek. Csak úgy tudnak beszélni, ahogyan beszél a világ. ha a feleséged és a férjed nem tud úgy beszélni, ahogyan beszél Isten, gondba vagy. Át kell alakítani azonnal a kommunikációt, mert a kommunikáció meg fogja határozni a végkifejleted. És azért kommunikálsz úgy, ahogy kommunikálsz, mert te pozícionáltad magadat. Nem fogod tudni följebb tenni magadat, hogyha nem hiszel abban, amit beszélsz. Érti ezt valaki? A pozíciót és a pozíciódból fakadó munka a végkifejletet fogja megmutatni. És a pozíciódat a beszédeden, a nyelveden keresztül állítod be. Az vagy, ahogyan gondolkozol. De ahogyan gondolkozol, úgy beszélsz. Mert nem csak, hogy bizonyos szinten gondolkodunk, hanem úgy is beszélünk, ahogy gondolkodunk. És hogyha a hit munkáját nézzük, van egy terület, ami fölé nem fogsz tudni szellemben fölugrani, nem tudsz szellemben átlépni valami új korszakba, ha nem engedi meg a nyelved. És ahhoz, hogy a nyelved engedélyt kapjon, ahhoz a szívednek kell engedélyt adni a nyelvednek. És a szíved gondolatának pontosabban, mert ahogy szíved gondolkodik, olyanná fog válni az életed. És amilyen az eredmény az életedben, az azért van, mert a szíved megengedte azt az eredményt. És ahogy miképpen megengedte a szíved azt az eredményt, azért engedte meg a szíved azt az eredményt, mert Isten szellemének engedett a szíved. És átalakította a gondolataidat. Legtöbb ember, nem akarok ítélkezni, vagy bádolni, vagy bántani, azért él olyan szellemi szinten, amilyen él, mert megengedte a szívének azt, hogy azon a szinten éljen. Mert neked van döntés képességed, hogy a szíved miben hisz. Tehát nem vagy egy belőle beprogramozott ember. Te fogod tudni az életedet irányítani a hit életben. Menjünk tovább. Ha nem látod, hogy mi nem vagy érzékeny az hit munkája vonatkozásában, hogy mit akar az üdvösséged, az is bajba fog sodorni. Mi az, hogy üdvösség? Egy pár mondat. Az üdvösség azt jelenti, hogy mindaz, ami a megváltás által Isten elkészített számunkra, ahhoz a hit kapcsolódhat rajtad keresztül, szíveden keresztül. Mindaz, amit el akarsz érni hit által, az készen van. És mindaz, ami hit által készen van, ahhoz fog a hitet kapcsolni. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 1. verszaka, hogy félelem, rettegés fogjon el, hogy bemegyünk-e a nyugodalomba. Azért erről beszél, mert féljünk attól, hogy nem azt szerint éljünk, ami elkészített, hanem azt szerint éljünk, ami a törvény cselekedete, vagy az éned cselekedete, hogy te megvalósítsd azt, ami készen van. Ettől félj, hogy ne ess át ebbe a törvénykezésbe, és ebbe a pótcselekvésbe, hanem a megváltón keresztül nézd azt, amit van. És ne te akard látni a saját szemeddel, hanem lásd nyitott szemmel, a szellemes szemével, hogy mit mutat, mit akar adni a megváltó. Azaz mit hozott létre a megváltás munkája. Ez az üdvösség összefoglaló neve. Üdvösség. Mindaz, amit Isten elkészített a megváltáson keresztül az új szövetségben. Szeretnél egy feleséget? Fordítom magyarra. Akkor látnod kell, hogy Isten tud adni neked egy feleséget. Miért? Mert megváltott téged az Úr, hogy az Ádám bűnéből kiszakítson, az eredendő bűnből, és házasságot tudj élni. Azért. De folytatottam a dolgot, csak egy villanás volt. És hogyha te most hallgatod ezt a tanítást, és úgy érzed, hogy nincs még erre, hogy elveszített a reménységedet, vagy nincs még hited arra, hogy legyen egy párkapcsolatod, egy új párkapcsolatod, akkor azt mondom neked, hogy elmélkedj azon, hogy a megváltás helyreállítja a rombolást, a pusztítást, amit a sátán véghez vitt az életedben, és tud adni Isten egy új reménységet és úgy hitcélt ezen a területen, hogy lesz neked házasságod. De mondhatom volna más dolgot is, csak most ezt mondtam. Az Isten munkájában az érzékenység, a hit érzékenység, a következő pont, a megigazultságunk. Hogy el kell hinned azt, hogy meg vagy igazulva. Mert az igaz ember tud hit által élni. Nekünk nem az a célunk, hogy hitünk legyen. Nekünk nem az a célunk, hogy hitünk legyen. A hitnek van célja. Nekünk nem az a célunk, hogy hitünk legyen. A hitnek van célja. Miért fontos ez? Mert nagyon sokszor próbáljuk elérni a hitünket. De a hit az egy állandó, szubjektív valóság. Az egy realitás, amiben élsz. Az a tiéd, benned van. Neked nem kell dolgozni azon, hogy legyen hited, és ha majd nagy hited lesz, akkor nagy kegyelem jön, és ha nagy kegyelem jön, akkor nagy dolgok lesznek az életedben. Neked van hited. Ezért tudsz látni. És mivel tudsz látni, ezért belátsz abba, ami a tiéd. Minden, ami a hit célja, az megigazoltságon keresztül fog megvalósulni, az új identitásodon keresztül. Isten új identitást adott, hogy visszaállítson téged oda, ahol Ádám volt, illetve egy magasabb szintre, hogy ebből a királyi pozícióból tudj hitből élni. Ezek összefoglaló dolgok. Menjünk tovább. Gyertek velem a Róma levél 5. fejezetéhez. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez az első dolog. A megigazulás hit által jön létre, és békességet teremt Istennel. Ha valakin nincs rajta a békesség kenete, nincs rajta az otthonán a békesség atmoszférája. Ha a szíve és Isten szíve között a harmónia az nem kiépített, akkor az identitás vesztés miatt van. Mi nem megigazulunk folyamatosan, egyszer igazultunk meg hitáltal, de a megigazultságunk képét, hogy kik vagyunk, mint megigazult ember, ezt a képet, ezt a Szent Szellem felépíti bennünk. Miért beszélek 3 hónapja már a megigazultságról? Azért, mert az egyház, illetve hát alázatosabban mondom, mi nem nagyon értjük, mi az, hogy megigazultság. De ha nem értjük azt, hogy mi az, hogy megigazultság, akkor hogyan tudunk győzni? Ha mi nem értjük, hogy mi az, hogy megigazultság, hogyan tudunk hitben élni? Hogyan gerjed föl a hitnek a munkája az életünkben? Ha a megigazultságban vagyunk, akkor hogyan tudunk üdvösségben élni? Hogyan tudunk hit célokat kérni Istentől? Vagy hogyan tudunk hit célokat megvalósítani Istenben? Sehogy. Mert a nem megigazult ember az tudja jól, hogy el kell menni pszichológushoz, hogy az identitását fölépítsék. De mi nekünk pedig, keresztényeknek, akik meg vagyunk igazulva, el kell menni Istenhez, hogy meglássuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. És ez idő, amíg azt a képet lecseréled. Ezt nevezem én Isten képűség csere. Hogy lecseréled az Ádám képét, hogy mit tettél, hogy, és az Ádám vétkének genetikai hordalékát kiszeded a szívedből, tudatalattidból, a Szent Szellem és az igén keresztül, és egy új kép, új önkép épül föl. Ez idő, hogy kiépül az, ki vagy Krisztusban. És ezáltal tudsz majd hitből élni. Tehát ott tartok, hogy Róma 5.1, és megigazulván hit által békességünk van Istennel. A békesség azt jelenti, hogy szimfónia és arány. A békesség azt jelenti, hogy szimfóniád van Istennel, és arányod van Istennel. Miért fontos az arány? Az egész szellemi életedet ez határozza meg. Amennyire érted és látod, hogy meg vagy igazulva, annak arányában vagy hittel teljes. Amennyire vádlás és károsztatás épült ki a személyiségedben, annak arányában tudsz csak mozdulni. Ha meghatározza az arány, a negatív arány az életedet, az meg fogja határozni a beszédet, a gondolataidat, és amik létrejönnek az életedben. Az arány az nagyon fontos. Erre épít a megigazultság. Első mondata Pálnak a megigazultság gyümölcse vonatkozásában. Miért a békesség? Miért a békesség? Ebből indul ki minden. Hogy mennyire vagy belül lecsendesedve. Mennyire vagy belül nem lenémulva, hanem megnyugodva, kitörölve az a sok káosz és mindenfajta információ, kötegek és mindenfajta olyan túlvállalás az életedben, túlgondolása a dolgoknak, túlértékelése a dolgoknak, a túlzások világából kigyere. És meglásd önmagadat, hogy mi az, hogy Istennel békében élni. Milyen Istennel jelenlétében megnyugodni, megbékülni Istennel. És innen a következő szint, azt mondja az ige, a szimfónia, a békesség és az arány után, az aránytól függ a hitet. Az aránytól függ az eredményed. Mennyire tudja a Szent Szellem az arányokat beépíteni. Az aránypárokat. Egyensúly. A békesség egyensúlyt hoz. Nem fogsz tudni olyan hitben lenni, nem a te hited. A Szent Szellem letilt. Nem fogsz tudni olyan megigazultsági gondolatokat létrehozni ilyen öngerjesztő, önfejlesztő módon, ami nem is te vagy. Mert az a szimfónia, az arány, az egyensúly, az ott van a Szent Szellem által. Egyes emberek túlértékelik magukat az egyházban. Mások alulértékelik. Miért? Mert a megigazultság szelleme, ez a karizma, ez nem rendszeresen építkező eleme a szellemi életüknek. Ha ez épít, az azt jelenti, hogy megnyílik a szemed a szellemi világra. Emlékeztek, amikor azt mondja Mózesről az ige, hogy befette az arcát? Az elmúló dicsőség miatt? Ez az Ószövetségnek a szövetség, a Mózesi szövetség. De az Új szövetség nem erről szól. Mi fedetlen arccal nézzünk Isten dicsőségébe. Miért mondja azt, hogy befette az arcát? És miért mondja az Új szövetség, hogy nem fedjük be az arcunkat? Azért, mert soha el nem múló lehetőség van előttünk. A dicsőség az Új szövetségben. Az nem elmúló, hanem növekedő dicsőség. Ez az, amiben még nem lépett be az egyház, a növekedő dicsőségbe. A Szent Szem jelenléte és a dicsőség között különbség van. De nézzük a dicsőséget. Azt mondja ott az ige, hogy a megigazulás szolgálatában állunk, ez a 2 Korintus 3, és a megigazultság szolgálata miatt nekünk az arcunk nem a szégyen, a betakarás jellegét veszi föl, nem kell a szégyenkeznünk, mert az arc, az a te tükröd, a szívednek a tükre, az arcod a Bibliában a személyiséget, az önazonosságot jelenti, az arc mindig azt jelenti, azt az imást, amely Isten imás. És mivel Isten imázsunk van, ezért fontos, hogy megértsük, hogy kik vagyunk. És az Isten imás alakul át bennünk. Nem én alakulok át, az énem egyre szebb lesz, és egyre nagyobb, nem tudom milyen én tudattal fogok rendelkezni, hanem az Isten képűségre változunk el, és az Isten képűségről, Isten képűségre megyünk, Isteni természetről, Isteni természetre, a megazultság által, és ez a megigazultság, ez bevisz téged abba, hogy a szégyen lemegy rólad, hogy egy elmúló dologba vagy benne, és bevisz téged egy bátorságba, hogy a Szent Szem jelenléte az nem múlik el. Azok az emberek, akik újjászülettek és ismerik a Szent Szellem jelenlétét, mert mi most a Szent Szellem szolgálatában vagyunk, a következő korszak lesz ütkorszak, a Krisztus 1000 éves korszaka, azutáni korszak pedig az atyaság korszaka. Tehát vissza. Tehát most a Szent Szellem korszaka van. És ha a Szent Szellemmel vagy betöltekezve, és ismered a Szent Szellemmel való élményedet, akkor az az ember az állandóan izgul, vágyik arra, hogy hallja a prédikált igét, olvassa az igét otthon, és vágyik a Szent Szellem jelenlétére. Miért? Mert van benne egy belső késztetés, hogy a megigazulás szolgálatán keresztül dicsőségről dicsőségre menjen. Ezt ki csinálja? Ezt a Szent Szellem belül. Miért ilyen a szellemi ember? Azért, mert a szellemi embert nem lehet lenyomni kívülről. A minél jobban támadás, szorongatás alá kerül, annál jobban a szelleme érvényesül. És egyre jobban robban, mint egy atomreaktor a szelleme. Miért? Mert ő tudja, hogy az új szövetség szolgálata miből áll. Nem a károsztatás szolgálata, a megigazítás szolgálata. És tudja jól, hogy a megigazítás szolgálata hova viszi be? A dicsőségbe. Előző hetekben erről beszéltem. És azért van az, hogy már nem szégyelled az evangéliumot, nem szégyelled a Szent Szellem jelenlétét, mert te már felismerted azt, hogy nincs miért szégyenkezned, mert a dicsőség szépen radírozza a lelkedet, radírozza a szíveden azokat a fakfoltokat, szégyeneket, elutasítottságokat, magányokat, kudarcokat, amelyet eddig átéltél. És ahogyan szemléled ezt a dicsőséget, azt mondja az ige, úgy változunk el. Ez az elváltozás szolgálata, a megigazulás szolgálata. A megigazulás bevisz a hit bevisz a dicsőségbe, és aztán pedig nincs limit, és nincs tágulás. Egyre nagyobb és nagyobb végtelen mélység van, nem tágulás, végtelen mélység van Isten dicsőségébe. Ez a mi szolgálatunk, ez a mi evangéliumunk, ez új szövetség szolgálata. Az Isten ember, a megigazult ember bátran nyúl a kenethez. A megigazult ember bátran mondja, jöjj Szent Szellem! A megigazult ember nem fél a Szent Szellemtől, hogy megsérti a Szent Szellemet, hogyha kiabál hozzá, hogy hol vagy Szent Szellem! Mert nem lehet megsérteni a Szent Szellemet olyan vonatkozásban, az éhséget soha nem fogja megsérteni őt. Az éhséget soha nem fogja megundorítani Istent. Ne gondolkozz azon, hogy minél éhesebb leszel, nehogy valamit leverje ott a Szentek Szentjében. Nem. A belső embered, a Szentek Szentje, ha kiabál Istenhez, az mindig Isten meg fogja hallgatni. Az éhes embereket keresi Isten. Az éhes embereket. És a megigazultság az valóban, az bevisz egy harmóniába, majd utána pedig be fog téged vinni ebbe az éhségbe, ebbe a dicsőség utáni égségbe. Nem tudom, miért beszéltem erről, de jó volt ez a rész. Halleluja. Menjünk tovább. Hova megyünk? 5-2. Aki által van menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Hát ott ezért beszéltem. Megelőztem az igét. Aki által van menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, idáig. Aki által van nekünk, menetelünk ahhoz a kegyelemhez. Ez a menetel szó, az eléggé militarista szó, nem menetelünk, a jobb szó arra úgy gondolom, hogy bekapcsolódásunk. Bekapcsolódásunk. Tehát hova visz a megigazulás? Első volt a békesség, a második a kegyelem bevisz. Mi a kegyelem? Meg nem érdemelt plusz. Istennek végére mehetetlen szeretete, Istennek végére mehetetlen lehetősége, amelyet előre elkészített számodra. Mi a kegyelem? Istennek az a jó kívánsága, jó kedve, jó akarata életed felől, hogy bármilyen helyzetben vagy, szellemben mindig fel tudsz újulni, és tudod érezni, tapasztalni a legnagyobb mélységedben is az Isten szeretetét, és minden olyan javat, amit Isten szeretete által akar közölni számodra. A kegyelem Isteni természet fölötti jelenléte Istennek, egy természet fölötti olyan erőkiáradás, amelyben a szellemed, lelked azonnal restaurálva lesz. Isten kegyelmében sincs vádlás, károsztatás, szégyen, mindenfajta pironkodás, bármilyen olyan életérzés, olyan testi, világi, bűnös életérzés, amit megszoktunk a világban. Lecserélődnek az életérzéseid. Olyan életérzéseid lesznek a kegyelem által, mint ami Istennek van.
Tudsz erre ám mondani? Hú! Tehát azt mondja Istennek az igéje, hogy aki által van menetelünk is hitben, miben vagyunk benne? Hitben. Tehát nem fogsz tudni a kegyelemhez, és ami a kegyelem mögött van kapcsolódni, csak hit által. És itt van egy bukvenc, hogy nagyon sokan ezt a tornás zsákot nem tudják, hogy mi ez, hogy hívták, a sámlit nem tudják átugrani, azért, mert zsámoly. A zsámolyt nem tudják átugrani, nem engedem meg úgyse, hogy megállítsatok. Tehát a zsámolyt nem tudják átugrani azért, mert hit nélkül nem lehet a kegyelemhez hozzáférni. Meghallott ezt valaki? A kegyelem hitbe működik csak. A kegyelem hit által fog működni. Tehát a kegyelem, hogy tudjon működni, hogy ne csak úgy imádkozz, Uram, adj kegyelmet. Isten, fogadni kegyelmet. Mondd azt, Uram, kell a kegyelem. Amen. Fogadni kegyelmet. Miért? Mert meg vagy igazulva. Mert meg vagy igazulva. Téd a kegyelem. Miért? Mert te igaz ember vagy, és az igaz embernek a munkája, ez a karizma, ami kegyelem által van, ez a megigazulás munkája, mibe fog bele menetelni, mibe fog bele vezetni, mit érsz el a megigazultság által? A kegyelmet. Na nézzük még egy dolgot, hogy a kegyelem még mit hoz el, illetve a megigazulásra alapján, a megigazulásra építkezve. Amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységébe. Hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. El fog vinni a megigazulás a dicsőség reménységébe. A dicsőség pontosabban fogalmazva, a dicsőség reménységének dicsekedésébe. Tehát lesz egy olyan hurrá optimizmus a szellemi életed, amikor újra és újra restaurálod azt a képet, aki vagy, hogy mindig jön a reménység szelleme. És nem tudod, hogy honnan jön, nem tudod, hogy miért jön, sőt azt érzed, hogy nem érdemled meg, de mégis újra jön egy kis ér a mennyből. És az ér, amikor jön, akkor az kis patakocskává válik. És az a kis patakocska, amikor jön, az egyszer csak azt érzed, hogy egy folyó. És aztán azt is érzed, hogy a folyó pedig visz téged, visz sodor, sodrásba leszel. Mert a megazulás sodrást csinál. Miért? Mert most olvastam azért. Mert bevisz téged abba a kegyelembe, ami visz a dicsőségbe. Tehát a kegyelem az egyenesen arányos a kegyelem. A dicsőséggel. Amekkor a kegyelmet akarunk bendíteni, akkor a reménységünk lesz a dicsőségre. Halleluja. Amen. És a következő pedig a hármas verszak, nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is. Tehát nem csak abban dicsekszünk, hogy mit lehet átvenni a szellemi életben, hanem abban is kezdünk el dicsekedni a reménység által, hogy lesznek háborúk. Háborúk. Miért háborúval kezdi? Ezen gondolkodtam a minap. Hogy miért a háborúval kezdi a Szent Szellem? Azért, mert akkor, amikor elkezdesz istenképűséggel járkálni az utcán, tüköremberként, két lábon járó istenképed elkezd kialakulni, akkor háborúba fogsz menni, mert találkozol olyan szellemi erőkkel, akik föl fogják ismerni azt, hogy megváltozott a régi identitásod. Meg fogsz döbbenni azon, hogy milyen kihívás istenképűséggel élni. Úgy, mint Ádám és Éva, akik ugye istenképűséggel voltak, istenképűséggel járkáltak, úgy is mutatom. 14-es verszak 5. Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. Tehát Ádám az Isten képű ember, az háborúba született. És ebbe a háborúba meg kellett volna állnia, mert az, hogy az Isten képű ember megjelenik, az a sátánnak föltűnik. A szellemvilágnak föltűnik az istenképű ember, a megigazult ember. Az egész Szentírás arról szól, hogy a megigazult emberek harca, és a megigazult embereknek adta lehetőségek, hogy fogalmazzak. Tehát a megigazult emberek harca, és azok az embereknek, a megigazult emberekkel való konfrontáció, akik szintén megigazulhattak volna. Nem tudtam jobban, magyarosabban kifejezni magam. Tehát voltak az egyik csoport, akik megigazultak, és azok élik a hétköznapi életet, és megjelennek azok az emberek, akik szintén megigazulhattak volna, de emiatt, milyen nem igazultak vagy nem értik a megigazulást, és nem éltek a megigazult szerepben, ezért elkezdtek háborúzni, és kitört a vallásháború. És a Biblia erről szól, a vallásháborúról. Nézd meg a Pál leveleit, hogy testvérekkel mennyit harcol, vallásháborúban van. Nézd meg az Ádám és Éva története után Káin és Ábel életét, vallásháború. A vallásháborúról a vallásháborúra megy az üvtörténelem. És azért, mert az igaz emberek megjelennek, az istenképű emberek. És ez hoz egyfajta cifraruhát, egy gerjedelmet, egy nehézséget, mert el kell kezdeni azt feldolgozni, hogy vannak emberek, akiknek az Isten keresését Isten elfogadja. És vannak emberek, akiknek az Isten keresését Istennek az a véleménye, hogy nem biztos, hogy jó. Nem ezt akartam mondani. Nem jó. Az igét csak úgy tudod értelmezni otthon a kicsi fejedben, a szívedben, ahogyan látod az elméd által. Nem mehetsz a megazult elméd fölé az ige értelmezésben. Amennyire meg van igazulva a szíved, tehát amennyire látod, ez pontosabban fogalmazva, látod a megazultságodat, annyira tudsz megújulni az elme szintjén, és amennyire megújítod az elmédet, ahol úgy látod a világosságot. A sötétség az, ami az embert meg szokta állítani az elmében. Azt mondja Róma 12-ben, az okos istentisztelettel kapcsolatban Pál, hogy szálljátok oda a testeteket okos istentiszteletre, hogy megújítsátok az elméteket. Azt láttam meg, hogy az elme megújulása az hozzá tartozik ahhoz, hogy az Isten keresésed okos legyen. De ezt az okos istentiszteletet a Szent Szelemnek kell megmondani, hogy okos vagy nem okos. Szinte nem is nekem kell megmondani, nem egy szolgált ajándéknak csak. Hirdethetünk dolgokat az életedben, és javíthatunk rajtad. De legfőképpen Istennek kell ezt az arányt kiépíteni, hogy okos-e az istentiszteletet, vagy nem okos. És amiképpen okossá válik az istentiszteleted, olyan módon tud az elméd megváltozni. Mert azt mondja az ige, szánd oda a testedet élő szent Isten kedves áldozatul, mint a ti okos istentiszteleteteket, és ne szabd magad a világhoz, változz el a te elméd megújulása által, hogy megvizsgáld, mi az Istennek jó, kedves, tökéletes akarata. És azáltal tudsz csak Isten kedvébe járni, jó, kedves, tökéletes akarata, ha az elméd, a szellemed megújul. Van Istenek jó akarata, van Istenek kedves akarata, és van tökéletes akarata. És ez nem biztos, hogy így van, ahogy most mondom, de ha mind a három egybe van, akkor vagy benne Isten teljes tervébe. Mert vannak dolgok, amire azt mondod, hogy jó, és vannak dolgok, amire azt mondja Isten, hogy rossz. Vannak dolgok, amire azt mondod, hogy rossz, és Isten azt mondja, hogy jó. Már ez egy kijelentés szintű, hogy mire mondja Isten azt, hogy jó. A második dolog, hogy mi Istennek kedves akarata, miben gyönyörködik Isten. Van olyan dolog, amire azt gondolod, hogy mivel te gyönyörködsz benne, ezért Isten is gyönyörködik benne. És van olyan dolog, amire Isten nem gyönyörködik, és te mégis gyönyörködsz benne. És a harmadik pedig, hogy Isten teljes terve. És van olyan dolog, amire te megelégszel, mert azt mondod, hogy ez az Isten teljes terve. És mert hogyha Isten azt mondja, hogy nem az az Isten teljes terve. Ezt hogyan tudod megalapítani? Mi Isten előtt gyönyörűséges, kedves? Úgy, hogy az elméd megújul. Előtte pedig a testedet odaszánod. Az elme megújulása azáltal jön, hogy látod, hogy mit kapcsol át Isten előre neked. Mert az elme megújulása nem azért van, hogy csak odaszánd a testedet, hanem hogy mit akar adni Isten. Mert azt mondja itt az ige, hogy mi Istennek jó, kedves, tökéletes akarat, amit át akar adni neked. Mert a hit mindig összekapcsol Isten akaratával, össze akar kapcsolni téged, és láttatni akarja, mivel akar összekapcsolni. A megazult ember érti ezt. Mert a megazult ember meg akar újulni az elmébe. Miért? Mert szereti Istent, és olyanná akar változni, mint Isten. Mert le akarja cserélni a régi képet, és meg akarja újítani az elméjét. Miért? Hogy lássa azt, aki Krisztusban. Mert amikor megszületsz az Úrban, akkor vakként születsz meg szellemileg. És ahogyan növekszik a hited, növekszik a látásod arról, hogy ki vagy Krisztusban, úgy lesz az elméd megújulva. Mi van azzal, aki nem növekszik a látása arról, hogy kicsoda? Az vak marad. Azt mondja az ige. Nem lehet tanítani sem, mert vak. Rá kell hagyni az Istenre, aki igazságos ítélő, hogy ő majd fölnevezti. Most hiába mondasz neki bármilyen szellemi mélységet. Az nem tudja majd megragadni, meg megcselekedni. Miért? Mert az elme megújulása nélkül nem lehet hit életet élni. Azt tudod, hogy ez hogy? Hármas verszak. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Kinek-kinek, mondd velem, a hit mértékét. Józanon. A józanság arányt jelent. Ahogyan az arány működik,
Úgy működik a hited. Ha nem működik az arány, nem fog működni a helyes hit. Még egy dolog. A hit mértékéhez képest tudsz csak járni az Úrban. Ezért kezdtem azzal, hogy teszteld le a hitedet, hogy milyen hited van, és mekkora hited van, és milyen kijelentésű hited van. Tehát, hogy mire van kijelentés a hitednek. A bölcselkedés, az okoskodás, az azt jelenti, amikor az ember akarati szinten elkezd okoskodni. Ez nem csak, hogy egy íróasztal mögött lévő okoskodás jelent, hanem amikor a lelkével, szívével, Istenben elkezd ötletelni. És amikor ez az ötletelés megvan, akkor abban benne van a szándék is. És amikor ez a szándék megvan, abban benne van a véghez vitel is. Amerre gondolkodik az ember, arra megy, jár a keze meg a lába, meg a szíve. Mert a gondolataid amerre mennek, arra mész te is. Húzd vissza a gondolatodat, és visszajössz Istenhez. Nem mehetsz másfelé, csak amerre az gondolatod mondja. Diktál, a gondolat diktál. A megújult elme ott jár, ahol Isten jár. Az, hogy Isten gondolata van benned, az még nem jelenti azt, hogy meg is tudod tenni azt, amit a gondolat a szívedben van. Ehhez kell a hitben, a hit mértékében növekedned, és használod a hitedet. És még egy hatos verszak. Mutatok még a hittel kapcsolatban valamit az elme megújulása után. Miután azért külön-külön ajándékaink vannak nekünk adott kegyelem szerint, akár profétálás, itt a Károli az írás magyarázást használja, de ez a profétálás szó van az eredetiben, a profétálás a hitnek szabálya szerint teljesítsük. A hit szabálya szerint teljesítsük. Nekünk adatott ajándékaink a kegyelem által van, és mindezt a hit szabálya szerint teljesítsük. De nem csak a profétálás a hit szabálya szerint kell, hogy működjön, az egész életed. Az egész életed a hitnek az analógiájára kell kötni. A hit arányára. Amilyen mértékű a hited, olyan mértékű a produktumod. A nyereséged. Ha a családodban nem hozod be a hit üzenetét, a családod nem működik hitben. Nem fog tudni az Isten akarata, jó, kedves véleménye szerint élni. Ezek nagyon komoly dolgok. Ha nem hozod be saját magad életére vonatkozva a hit analógiáját, nem a látás szerint mész. Isten megteremtett téged, hogy ne csak szemmel láss, hanem szívvel is láss. Egy különleges életre vagyunk elhívva, a belső emberünk miatt, mert meg vagyunk igazulva. Ilyen generáció soha az életben nem volt, mint a mi generációnk, mert az utolsó idő generáció lesz a legdicsőségesebb generáció. Egy olyan generáció lesz, akik nem bontják meg soraikat, és mégis együtt tudnak haladni. Egy olyan generáció lesz, akik látják majd a természet fölött itt folyamatosan. Nagyobb generációs, dicsőségesebb generációra van elhívva a megigazult ember, mint bárki, aki élt a Földön, mert belelát a kegyelem munkájába. Példabeszédek 30-29. Nem tudjuk még, hogy mikre vagyunk képesek, mert a képet arról, hogy kik vagyunk Krisztusban, azt a Szentlélek most fogja kibontani. Ha meglátjuk a képet, akkor a teljesítményünk meg fog növekedni. Az Úr megőriz bennünket minden olyan bukástól, ami a megigazultság nélküli istenkeresés. Ez a vakbuzgóság. Példabeszédek 30, 29-től. Három állat van, amely szépen jár, sőt négy, amely jól jár. A járás az új szövetség alapján az úgy lehet értelmezni, hogy szellemben való növekedés, fejlődés és szellemi eredmények, a produktum szellemi gyümölcsözés. Az oroszlán a hős a vadak között, amely el nem fut senki elől. Az egyház el van hívva, hogy oroszlán legyen. El nem fut semmilyen harcban. Meg nem riad semmilyen harctól. Nem gyáva, és nem adja föl idő előtt. El van hívva az egyház oroszlánnak. A második. Harcra felékesített ló. Olyan lovak vagyunk Krisztusban, akik fel vannak ékesítve, hogy nyerjünk. Készek a csatára. Beidomított lovak. Akik azért feltek beidomítva, a Szent Szellem által, hogy használjon bennünket Krisztus a csatákban. Rajtunk Krisztus ül. A kecskebak és a király, akinek senki sem mer ellene állni. A kecskebak, azt tudjuk jól, hogy akkoriban fölfelé mentek mindenfajta hegyes részre. Azért tudott a kecskebak fölmenni, mert képes volt a lábaival fölmenni a topra. Az egyház el van hívva, hogy olyan legyen, mint a kecskabak, aki fölugorjon magas helyekre, hogy onnan győzzön. És a negyedik, ami miatt olvastam. És a király, akinek senki sem mer ellene állni. Az egyház egy királyi pozícióban van. És nem mer senki ellenállni, semmilyen szellemi erő, ha elhiszed, hogy ki vagy Krisztusban. Ennek a négy dolognak azt mondja az ige, nem állhat ellene senki. Jakab 5.13. Mutatom, hogy mire képes még az egyház. Szenvedé valaki köztetek, imádkozzék. Örmövén valakinek köztetek, dicséretet énekeljen. És most figyelj a közösségi szinten, 14-estől. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak érte, felette, megkevénő tolalja az Úr nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget. Ez az egyház elhívása. A hitből való imádságot tudja elmondani az egyház. De miért tudja ezt elmondani? És az Úr felsegíti őt. És a bűnt követett is el, megbocsátatik neki. Mire van elhívva az egyház? Hogy a bűnökből megigazult ember, a bűnökből kijöjjünk, és megigazult embereket faragjon a Szent Szellem. És még mire van elhívva az egyház? Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, mindenki mindenkiért, hogy meggyógyuljatok. Erről is el van hívva az egyház, hogy egymásért imádkozzunk, mert az igaz ember, ha tud imádkozni egymásért hitből, meg fog gyógyulni a másik. Még mutatom, mire van elhívva az egyház. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Mire van elhívva az egyház, hogy buzgón imádkozzon? Miért? Mert meg van igazulva, és tudja, minél többet kér Istentől, annál jobban meghallgatja Isten a kéréseit. Miért buzgó ez az egyház? Azért, mert tudja, hogy kicsoda, és mire képes, és tudja jól, ha imádkozik a betegért, meggyógyul a beteg! Kitör a szégyenből, az elutasítottságból. Látja azt, hogy mire van elhívva. Miért? Mert Isten adta ezt a hatalmat. Nem azzal a céllal, hogy a hatalmat vissza hatalommal visszaéljünk, hanem hogy használjuk jó célokra. Halleluja! Mire van elhívva az egyház? Hogy igaz emberként egymásért imádkozzunk, és a bűnöket Isten levegye, a bűnök terhét, a bűnök nyomását, és mindenfajta ránk szabott ruhát, amit a bűn szabott ránk. Erre van elhívva az egyház, testvérem. Jó reggelt kívánok, ébredni kéne már. Halleluja! És igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Azért kell imádkozni, mert Isten előtt azt mondja, hogy profitot termel az egyház. Profitot. Milyen profitot? Az igaznak hasznos a könyörgése. Szellemben le tud dolgokat hozni. Szellemben össze tudja kötni a mennyet a földdel. A szellemben el tud intézni dolgokat, köt és old. Ez az igaz embernek a munkája. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Én ezt már prédikáltam nektek, én nem hiszek abban, hogy itt most arra utal az ige csak, hogy akkor most ő is ember volt, olyan gyarló, olyan elutasított, aranyos ember. Nem, hozzánk hasonló természetű, istenképű volt. Amen. És imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott a föld, megtermi az ő gyümölcsét. És ugyanúgy arra van elhívva az egyház, hogy politikai, bármilyen politikai szféra vagy klíma van, megváltoztassa. Mert azért volt bezárva az eső, mert Jézabel szelleme olyan gonosz nyomást helyezett egész Izraelre, ami miatt Isten ítélet alá helyezte az egész országot. Tehát ez egy politikai döntés volt, ez egy politikai behatás volt, és ez a politikai behatást az Isten népe meg tudja változtatni, amahogyan Isten akarja természetes módon. Mert persze a célunk az, hogy a világot átalakítsuk, de ebben bennem van Isten terve, mikor, hogyan. Ehhez kell az igaz ember, aki látja a korszakokat, aki nem csak össze-vissza imádkozik, hanem tudja, hogy igaz emberként mihez férhet hozzá. Ismeri a hit analógiáját, ismeri a hit mértékét, és ez szerint akar csak cselekedni, ahogyan a hite vezeti. Amen. És még jobb történetét is meg akarom mutatni. Egyébként titkon nem azért prédikálom most ezt az üzenetet az első felében, mert nem kérdezek, nem állítok, mert minél többet hallod az igazságról szóló üzenetet, annál jobban elgondolkodsz. Én az a típusú keresztény vagyok, illetve szolgáló, aki egy üzenetet addig mond, amelyet Isten mondja, hogy mondjak. Ha megnézed Keresztelő János szolgálatát, ő nem azt csinálta, hogy eljött, és akkor tanított az eszkatológiáról, tanított a bemerítkezésről, tanított aztán a elragadtatásról, aztán tanított még, nem tudom, még sorolhatnánk rengeteg témát, ami van a Bibliában. Az Istenfélelem, a Szent Szellem ajándékai, stb. Tehát mondhatnám estig a teológiai fordulatokat, hogy kell prédikálni, stb. Hanem volt egy üzenete, egy tömény üzenete, és azt hirdette. Azt hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelgett Isten országa. Ennyi. Ez az üzenete. És ezt addig csinálta, addig mondta ezt, amíg ott volt. Minél nagyobb az információt, annál nagyobb a gyengeséged a szívedben, mert a szíved az egy idő után nem tudja feldolgozni azt, hogy nem tud megcselekedni azt, amit tudsz.
A Jobot még meg szeretném mutatni.
Jób 35. Arra lettem figyelmes a Jób könyvében, hogy Jób legjobb barátja, Elihu, az volt az utolsó olyan személy, aki még beszélhetett Jobbal, és utána Isten megjelent neki. Tehát ő volt az a személy, akit a Szentlélek fölkent, és olyan igazságot mondott, amely a valódi analizáció volt, egy szellemi orvosság volt, amit ő mondott. És a 35. fejezetben észrevettem valamit. Tovább is felelt Élió, és mondja, azt gondolod, igaznak, ha így szólsz, az én igazságom nagyobb, mint Istené? Hogyha ezt mondod, mi hasznod belőle, mivel váratok többet, mintha vétkezném? Ez egy nagyon érdekes mondat. Fordítom magyarra. Azt gondolod, hogy a te igazságod nagyobb, mint Istené? Hogyha azt mondod, mi haszna belőle, hogy igaz vagyok, és mivel várhatok többet, hogyha vétkeznék. Elbizonytalanította a megigazultságát Jób. És azt mondta, ha igaz emberként ilyen csapások érnek, akkor inkább vétkezek. És ezután elkezdett erre prédikálni Élihu. És végigvezette neki, kezdte a természeti törvényekkel. És ami még fontos, mutatom. Én megmondom néked a feleletet és a barátaidnak veled együtt. Tekints az égre, és lásd meg, és nézd meg a fellegeket. Milyen magasan vannak feletted. Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene, ha megsokasított bűneidet, mit ártasz neki? Ha igaz vagy, mit adsz neki? Vagy mit kap a te kezedből? Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ. Mit használ, így mondhatnám. A sok erőszak miatt kiáltoznak, jajgatnak a hatalmasok karjai miatt. De egy sem mondja, hol van az Isten, az én teremtőm, aki hálaénekre indít éjszaka, aki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbeké tesz az ég madarainál. Akkor aztán kiálthatnak, de ő nem felel a gonosz kevéssége miatt. Mert a hiába valóságot Isten meg nem hallgatja, tehát azt az imát, amikor az ember nem érti, hogy megigazult, és mihez van joga, és a mindenható arra nem tekint. Hát, ha még azt mondod, te nem látod őt, az ügy előtte van, és te rá vársz. Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra, azért tátja fel Jób hívságra, vagy hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül. Fordítom. Tehát Jób nem értette a megazultságát, ezért nem volt értelem nála, megértés, így elkezdett beszélni ostobaságokat, és hiábalóságra tátotta fel a száját. Tehát Jób esete arról szól, hogy ő, mint megigazult ember, nem bírja elviselni azt, hogy a szenvedés alá kerül. És ez a szenvedés, mint megigazult ember, ez a mai egyházban ez veszőparipa, hogy igaz ember vagy, ezért nem szenvedhetsz. Kegyelem alatt vagy, ezért nincs szenvedés az életedben. Hagyj mondjam azt el, hogy Jób esete is mutatja, hogy lehet szenvedés egy ember életében, sőt, elmondom, hogy ahogy a Róma 5-ben elemeztük, háborúságba fogsz bemenni azáltal, hogy minden jobban meglátod azt, ki vagy, és egyre nagyobb kegyelmi ajándék részesévé válsz a megazultságon keresztül. Háborúra fogsz bemenni, és te fogsz találkozni Káinokkal, akik elkezdenek beszélgetni majd veled, és azt mondják, hogy lehet, hogy nem is vagy megigazulva. És a te ajándékod, a te áldozatod nem igaz és nem helyes. És Jobbnál Elihu volt az a pozitív személy, aki próbálta őt kijózanítani, hogy ember, miről beszélsz? És a 36.1-ben pedig azt mondja Elihu, várj még egy kevéssé, majd felvilágosítalak téged, mert az Istenért még van mit mondanom. Tudásomat messzűn nem veszem, és az én teremtőmnek igazat adok. Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság, tökéletes tudású ember áll melletted. Elihu tudta, hogy mi a megazult ember karakterisztikája. Egy megazult ember azt tudja mondani, egy tökéletes tudású ember áll melletted. Ez nem elbizakodottságból volt. Mert az én beszédem ilyen. Íme az Isten hatalmas, mégsem vett meg semmit, hatalmas az ő lelkének ereje. Azt jelenti ez az ige eredeti héber alapján, hogy Isten hatalmas, és nem veti el az embert, hatalmas az ő ereje, de mégsem veti el az embert. Hiába vétkezik, és hiába való teremtmény. Hatalmas Isten, de ha vétkezne is, nem veti meg, próbálja helyreállítani Isten a megazultságon keresztül. Folytatom tovább, egyre izgalmasabb lesz. Nem tartja meg a gonosznak életét, de a szegényeknek igaz törvényt tesz. Nem veszi le az igazról szemeit,
sőt a királyok mellé, a trónba ülteti őket örökre, hogy felmagasztaltassanak. Micsoda bátorítás! Tudod, mit mond ezzel kapcsolatban újszövetségi nyelven? Élihu, azt mondja, figyelj ide, igaz ember vagy, elmondom, hogy király vagy, és királyok mellé vagy ültetve, mert te egy királyi nemzet vagy, egy királyi generáció, királyok királya, te urad, azért királyok királya, mert a királynak a királya, és te vagy a király, mert egy új nemzetet hív elő Isten, a királyok generációját, akik tudják, hogy kicsoda Krisztusban. Nem azért tudják, hogy valamit létrehozzanak egóból, hanem azért tudják azt, mert a Szent Szellem kijelentette, hogy kik, és nem tagadják le a méltóságukat. Mert a méltóságot, az önidentitásod meg fogja határozni a cselekedeteidet. Hogyha nem hiszel abban, hogy ki vagy, nem fogsz tudni úgy cselekedni, aki vagy. Isten nem tud úgy cselekedni, hogy nem Isten. És te sem tudsz úgy cselekedni, mint aki nincs újjászületve, ha elhiszed, hogy mit hozott a megigazulás, és látod. 15-öst is. A nyomorultat megszabadítja az ő nyomorúságától, és a szorongatatással megnyitja fülüket. Téged is kiszabadítana az ínség torkából, tágmezőre, ahol nincs szorultság, és asztalod étke kövérség lenne rakva. Amen. Idáig. Téged is kiszabadítana az ínség torkából, tágmezőre, ahol nincs szorultság, és asztalod étke kövérség lenne. Rakva lenne kövérséggel. Károly eléggé össze-vissza teszi a szavakat. Tehát azt mondja neki Élihu, Jobbnak, hogy kiszabadítana téged onnan, ahol vagy. És olyan asztalt terít majd, ahol tele van kövér eledellel. Mert igaz ember Jobb. Csak el kell hinnie, hogy Isten mire képes. El kell hinnie, hogy Isten mire képes. Na nézzük Káin történetét. Káin története a Bibliában az egy Mózes 4-ben van, de mi elkezdjük az 1 János 3-tól. Sőt, a Zsidó 11-jel kezdjük, aztán 1 János 3, aztán pedig az 1 Mózes 4. Zsidó 11:4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Hogy vitt becsesebb áldozatot? Hit által. Ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékáról Isten, és azáltal még holta után is beszél. 6-os verszak. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Istennél járól, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amen. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ábel és Káin története arról szól, hogy volt egy igaz ember, Ábel, és volt egy szintén elsőszülötti fiú volt egyébként Káin, aki szintén a megigazultságra volt elhívva, csak nem akarta megigazultság szerint élni Káin, ezért Ábellel összeveszett elég csúnyán. Ami fontos még, hit által vitt becsesebb, értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Isten nézi az áldozatainkat. Isten nézi, és minőségileg meg is mondja, hogy tetszik neki, vagy nem tetszik. A következő dolog, amit le akarok még fektetni az elején. Bizonyságot tévén az ő ajándékáról Isten. Kinek tett bizonyságot? Ábelnek, de ezen keresztül pedig Káin is tudott erről a bizonyságról. Elmondom neked azt, hogy a szív és azaz a szellem kapcsolatában nagyon fontos, hogy legyen a szívedben, mikor Isten keresed, elismerés. Igen, elismerés. El kell, hogy ismerje Isten azt, amit csinálsz. Ha nincs elismerés Istentől, akkor vagy azért van, mert az identitás válságban vagy, vagy azért van, mert Isten tényleg nem ismeri el azt, amit csinálsz. Belül a szellemedbe, szíved, úgy mondom szívedbe, és aztán a szellemedbe, mert a szíved kapu a szellemedhez, a szívedbe és a szellemedbe fontos, hogy be legyen téve ez a kapcsolat, Isten is te közötted, az elismerés. Ez indítja el a szívedet a változásra, hogy Isten elismeri a szívedet, hogy milyen állapotban van a szíved. 6 pontot mondok. A második, nagyon fontos lesz az elfogadás, a meggyőződés, így is lehet mondani, hogy Isten engedi, hogy el tud fogadni azt, amit ő adni akar. Mindent, amit Istentől átveszel, ahhoz kell egy isteni jó szándék, isteni kegyelem, hogy el tud fogadni. Akkora nagy a kegyelem, akkora nagy a megazultságnak a kegyelmi ajándéka, hogy azt nem lehet emberi észre felfogni. Ez csak hit által hozzáférhető. És a hit által való életedben kellene egy belső meggyőződésednek, egy belső elfogadásodnak, hogy elfogadod azt, amit Isten akar adni. Nagyon nehéz ez a második szint. Hogy el tud fogadni azt, hogy amikor nem hiszed például visszatérve a házasságra, hogy neked lehet egy párod, hogy én meg azt mondom, az Úr tud adni. És tudod, mit fogsz érezni egy idő után? Hát, emberbeszéd ez. Mikor nem ér a meglepetés, és nem jön az ajándék, nem jön a surprise, hogy születésnapodon jön egy fehér hintóba egy hölgy vagy egy férfi. Nem jön ez meg évek alatt.
Az emberi szellem elgyengülhet. A hit elgyengülhet. A lélek elgyengülhet. És az, amikor gyengül a lélek, akkor harcokba kell menni egymásért, hogy a hit az ki legyen pótolva. A hit segítve legyen. Tehát a második volt az elfogadás, a meggyőződés. A meggyőződés támadja az ördög. Például a magvető példázatában jöttek saskesejük a magra, madarak jöttek a magra, és kitépik az ember szívéből a magot. Az az állapot, az a második szint, úgy gondolom, amikor elfogadta azt, amit Isten mond, de még nem vert gyökeret a mag. A meggyőződés nem vált gyökeressé. A harmadik szint a megbízás. Hogy elkezdesz megbízni abban, amit elfogadtál, és amit Isten elismert. Elfogadod azt, és elkezd meggyőződni benned az, ami van, és elkezdesz bízni is. Ezt úgy írja az ige, sok helyen rááll. Kegyelemben állunk. Az, amikor bízol abban. Bízol. Miért bízol benne? Azért, mert a hit bizalmat hoz létre. Bizalmat, bizodalmat, bizonságot. A következő, a negyedik, amikor elismerés után, az elfogadás után, a megbízás után, a követés. Hogy vezetés alatt leszel. Vezetés alatt leszel. Ábel áldozata a vezetést hozott. Tudta jól, hogy ne úgy csinálja, mint Káin, más vezetést kapott, mint Káin. Így csinálja. Mert a megigazultsághoz vezetést. Értett az áldozathoz. Mindjárt belemegyünk ebbe is, csak egyszerűen minden nem tudok elmondani. A következő szint pedig a biztosíték. Hogy egyszerűen muszáj, hogy biztosítékod legyen, amit csinálsz, az jó. Meg kell győznöd rengetegszer majd a szívedet, hogy az jó vagy nem jó. Mert a szív önmagában nem képes arra, tehát önmagában, tehát igen nélkül, Szentlélek vezetése nélkül, hogy téged vezessen. A szívben bízni se szabad, azt mondja a példabeszédek. A szívet állandóan hatás alá kell vinni. Az igeolvasás, az imádkozás, az elmélkedés hatás alá, befolyás alá viszi a szívedet. És amikor a szíved befolyás alatt van, még akkor is történhetnek olyan események, amikor megint meg kell győzni, pedig már meggyőzted a szívedet. Erről János beszél, nem sokára oda is elmegyünk. Ahhoz, hogy a szívedben rendszeresen isteni élmények sorozata által létrejönnek ilyen életkoncepciók, hogy hogyan éld az életedet, új és új koncepció a munkád során, a házasságodban, a kapcsolataidban, stb., az közéletben, a forgolódásodban, ez az új koncepciókat mindig a szívedbe viszi az Isten, de ezt Isten nem úgy teszi, hogy nem engedi meg a szívednek, hogy kilöki a szíved. Kilökheti a szíved, ehhez neked kell a harmóniában tenni az életedet, hogy tudd, hogy ami ott van, az Istentől van, és azt neked be kell fogadni, meg kell ragadni, és aztán tudnod kell, hogy az biztosítékképpen magad előtt és Isten előtt rendszeresen azt el kell mondani. Igen. Van olyan helyzet, erről tudom, hogy nem sokan tanítanak, hogy a szíved helyes, tiszta, mégis kilöki az Isten igazságot. És ez egy olyan helyzet, amikor fel kell ocsúdnod abból, hogy a szíved igenis csalóka, mint a búvópatak, csalóka, malóka, és nem tudod kiszámíthatni, sőt, az egész életedbe, elnézést ezért a rossz hírért, az egész életedbe nem fogod tudni kiszámítani a szívedet. Ezt csak úgy lehet csinálni, ha rendszeresen az igével töröd, szívod az isteni tápanyagot, és töröd a szívedet, szívod az isteni tápanyagot, és rendszeresen úgymond rendbe utasítod a szívedet. Senkinek a szíve nem képes arra egyszeri isteni élmény után, hogy az egész életét végigvigye a szív. Nem képes erre. A szív nem ilyen. A szívet úgy, mint amikor a lovat betörik, be kell törni rendszeresen a szívedet. És ez szörnyű érzés, itt nem az egoizmusodról van szó, nem az egodról, nem az óemberedről, az régeszék már a halálban van. Nem. Önmagában a személyiségedet, hogy megismert, ehhez Isten élő igéje kell, hogy az igén keresztül újabb és újabb kijelentések jöjjenek a történetből, a Bibliából, és az majd szembeállít magaddal, hogy ki vagy valójában. Felhatalmazás. Felhatalmazás arra, hogy a szívedből tudj hitbeszédet szólni. A szívedből tudj hitbeszédet szólni. Amikor Ádám és Éva el volt hívva, akkor volt egy tulajdonsága Ádámnak, mielőtt még Éva megteremtetett. Elnevező képessége volt. Elnevező képessége. Ezzel kezdte el Isten Ádámot tréningezni a szellemét, hogy a szelleme beszéljen. Mert Ádám arra volt elhívva, hogy uralkodjon a nyelvén keresztül is, és a szellemet akkor tud élni, funkcionálni, akkor ismerjük meg a szellemedet, ha a szellemedből beszélsz. Életre kell a szellemet, ha a szellemből beszélsz. A nyelved meghatározza, aki vagy szellemben. Most nem arról beszélek, hogy nagy dolgokat mondunk, hanem elkezd kommunikálni a szellemet. amit bizonyságot érzel. És ha bizonyság megszólal, akkor életre kelsz. Addig nem vagy ember, szellemi ember, amíg nem beszél a szellemet. Azt mondja, mondj egy példát erre, Lajos. Felháborító. Na, a legegyszerűbb, a legelső. Róma 10. A szájjal vallást teszel, és szívedben hiszel, akkor üdvözülsz. Úgy jött létre az üdvözülésed, az üdvösséged, a szellemed újjá szerkesztése, hogy kiszóltál. Kiszóltál. És hogy kiszólt a szellemed, hogy Jézus él, megbocsátja bűneimet. Abban a pillanatban Isten rögtön reakciót adott. Azt mondta, ámen, ez a te szellemedből jött, a hit által, hit szellemén keresztül. Ámen.